Folytatódik a prémium kategória, ahol stúdió vendégünk továbbra is Vég Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, akitől a fenntarthatósági témák mellett szeretnénk megkérdezni azt is, hogy milyen évet zárt a Budapesti Értéktőzsde tavaly, illetve hogy néz ki a tőzsdére lépés folyamata, hiszen a Budapesti Értéktőzsde is tőzsdére készül.
Milyen fokú érdeklődést tapasztaltok a hazai befektetői, fektetési alapkezelői szakmától, illetve a portfólió menedzserektől a fenntarthatóság irányában? Illetve vannak-e olyan fórumok, amelyeken egy kétirányú produktív eszmecsere vagy ötletcsere zajlik ebben a témában?
Hát nagyon nagy fejlődés volt ebben az elmúlt években, tehát emlékszem még, amikor ugye említettem, hogy mi 17 környéken kezdtünk ezzel a témával foglalkozni, akkor még az alapkezelői szektorban ez nagyon limitáltan volt jelen, én úgy láttam, és akkor ez évről évre változott, és akkor a SFDR, ami ugye az alapokra is vonatkozó ilyen transzparencia szabályozás, azzal annak a megjelenése, hogy gyakorlatilag ez teljesen megváltozott. Hallunk azért olyan visszajelzéseket, hogy az ügyfelek részéről ez a direkt igény, hogy mindenképpen fenntartható befektetést keresnek, ez még azért limitált. Tehát lehet, hogy ez egy olyan trend, aminek még kell egy kis idő, hogy Magyarországra is még erősebben begyűrűzzön. De én azt gondolom, hogy vannak olyan alapkezelők, akik már most is Magyarországon is egy nagyon fontos befektetési döntési szempontként veszik ezt figyelembe, és természetesen azoknál az alapoknál, ahol pedig ez kifejezett célot, meg ott meg egyértelműen. De úgy emlékszem, hogy az MNB-nek a legutóbbi felmérésében is azért a kifejezetten a fenntarthatósági fókuszú alapoknak az aránya azért még Magyarországon elég alacsony. Egyébként nem alacsonyabb, mint a régió más országaiban, tehát ez egy kicsit ilyen régiós sajátosság is, de mondjuk a fejlettebb tőkepiac országhoz képest talán ez még itt van egy pici lemaradás, ami szerintem majd ledolgozásra kerül talán a következő időszakban.
Számos aspektusra kiterjedő, nagyon részletes, alapos fenntarthatósági jelentést publikáltatok. Milyen visszajelzések érkeztek a piac részéről, illetve akár ezek alapján, akár hogy elkészült ez az egész, publikáltátok, hogy látod, elérte a jelentés a célját?
Ugye a jelentésnek a célja az, hogy a BT is transzparens módon elérhetővé tegyen adatokat magáról, mint cég működéséről, az ESG szempontok mentén. Tehát ez nekünk is egy ilyen tanulási folyamat volt, hogy hogyan kell egy ilyet elkészíteni. Ugye először is fontos az, hogy az egész egy ilyen belső felméréssel indul, hogy egyáltalán megállapítsuk, hogy egy tőzsde szempontjából például mikor releváns témák. Ugye lényegesnek kell lenni ezeknek a témáknak. Például a tőzsdék esetében nem a környezeti szempontok a legerősebbek, hiszen alapvetően mi digitális platformot működtetünk, tehát nincs nagy karbonlábnyomunk, nem bocsátunk ki túl sok üvegházhatású gázt, tehát érthető módon nem ezek a szempontok például a tőzsde esetében a legfontosabbak. Nálunk sokkal inkább a vállalat irányításhoz kapcsolódott kérdéskörök, hiszen például egy tőzsde esetében talán a legfontosabb ez ilyen kézenfekvő az, hogy egy stabil, megbízható rendszert üzemeltessen. Mindig reggel kinyisson a tőzsde, nap végén bezárjon, és zavartalanul tudjon menni a tőzsdei kereskedés, aztán pedig az elszámolás is ez ugyanilyen jól meglegyen. Tehát természetesen ez tulajdonképpen ez a legfontosabb egyik irányítási governance, meg társadalmi hatásunk, hogy ez a stabilitás ez meglegyen. Vagy nagyon fontos például az, hogy a munkavállalóink, ugye ez alapvetően egy ilyen szellemi munka, tehát nagyon fontos, hogy a munkavállalók azok jó munkakörülmények között dolgozzanak, megfelelő programok legyenek, amik segítik az ő munkájukat, tehát például ilyen smi hatásokat azonosítottunk, ami mondjuk nagyon más valószínűleg, mint például egy olajipari cégnél egy ESG jelentésben. És ugye hát mi magunk is aztán majd a későbbiekben számíthatunk befektetői érdeklődésre is a fenntarthatósági jelentésünkre, hiszen bár jelenleg is már közel 70 részvényesünk van, de az is ismert, hogy készülünk mi magunk is a tőzsdére, és tulajdonképpen ezzel is már erre is részben előre készültünk, hogy majd a befektetők, jövőbeni befektetők is esetleg a BÉT-nek, mint cégnek, mint jövőbeni tőzsdei cégnek a fenntarthatósági részleteivel és ismereteivel kapcsolatban is érdeklődők lesznek.
hogy most arra utaltál az előbb, hogy az áprilisi közgyűlésen a BÉT megszavazta azt, hogy a saját maga, tehát a BÉT standard kategóriájába lépjen. Mik az ezzel járó előnyök? Miért döntöttetek a nyilvános részvénykibocsátás mellett?
Azt lehet mondani talán, hogy ez egy évtizedes álma a hazai tőkepiac szereplőinek, hogy a BÉT is tőzsdén legyen. Ugye 2002-ben alakult részvénytársága, ugye 1990-ben nyitotta meg újra a kapuit a BÉT, aztán 2002-ben alakult részvénytársági formává, és már akkor az akkori vezetőségnek ez egy célja volt, és hát aztán talán akik a tőzsdével kapcsolatban úgy követik évtizedek óta, tudják, hogy ugye aztán osztrák tulajdonba került a BÉT, és akkor ez a cél ez lekerült a napirendről, és amikor az MNB 2015 évvégén megvásárolta az osztrák tulajdonosoktól a BÉT többségét, tehát újra magyar tulajdonba került a BÉT, és 2016-ban megalkotásra került ez az új stratégia, akkor rögtön ott azok között a pontok között szerepelt. Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ez egy régi cél, és szerintem fontos, több oldalról ez egy fontos dolog. Az egyik az, hogy egy tőzsde számára egy hosszú távú, kiszámítható és fenntartható működési környezet az, hogy tőzsdén van. Ugye ez egy nemzetközi best practice is, azt lehet mondani, tehát a nagy nemzetközi tőzsdék a fejlett világban, vagy akár Ázsiában is nagyon nagy többségben tőzsdei cégek tőzsdén vannak, de ez elmondható egyébként a mi régiónkról is, tehát például a lengyel tőzsde, bukaresti tőzsde, zágrábi, vagy Atén, ezek mind-mind tőzsdei társaságként működnek, tehát látjuk azt, hogy valóban ez nem egy ilyen furcsa egyedi ötlet, hanem valóban a tőzsdék számára is, mint üzleti vállalkozások számára is egy jó fenntartható működési környezet. A tőzsdék így is úgy is transzparensen működnek, nagyon sok adatot már most is ZRT-ként megosztunk a működésünkről, tehát tulajdonképpen nem egy nagy ugrás ilyen szempontból számunkra. És hát a Magyar Nemzeti Bank is többször kommunikálta, hogy a jelenlegi tulajdoni hányadából szívesen értékesítene, szívesen bevonna még több befektetőt a tőzsde tulajdonosi körébe, és hát ez is megvalósíthatóvá válik majd, hogyha már tőzsdén leszünk.
Talán nagyon fontos kérdés az is ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy technikai listázás, hiszen azért ezt érdemes mindenképpen megkülönböztetni. Ugye párhuzamosan ezzel beszélhetnénk egyébként hosszabban akár a különböző tőzsdei kategóriákról is. De hogyha például nem a standard vagy a prémium kategóriáról beszélünk, hanem ugye az egyre népszerűbbé váló extend szegmensről, ott is azt láttuk, hogy a jelentősebb része a kibocsátóknak ezzel az úgynevezett technikai listázással jelent meg például a tavalyi évben is. Mit akar ez pontosan?
A technikai listázás azt takarja, hogy olyan módon lép be egy társaság a tőzsdére, hogy a tulajdonosi körében nincs egy nagyobb átalakulás abban az időpontban, amikor belép a tőzsdére. Tehát nem bocsájt ki új részvényeket, nem von be új tőkét, illetve a jelenlegi részvényesek sem ajánlanak föl értékesítésre részvényeket. Tehát egyszerűen egyik nap még ZRT, a másik nap már NRT-ként megindul ugye a kereskedés, és akkor ugye megnyílik a lehetőség, hogy bárki a tőzsdei kereskedésben vételi vagy eladási ajánlatot tegyen be, tehát ott ugyanúgy megindul a kereskedés, de nagy szervezett tranzakcióra a tőzsdére lépés kapcsán nem kerül sor. De ugyanakkor megnyílik az összes lehetőség, összes előnye a tőzsdei jelenlétnek, mint egyéb mondjuk egy klasszikus IPO során, tehát például a BÉT esetében is, hogyha a későbbiekben úgy döntenek a tulajdonosok, hogy esetleg tőkét emelnének, vagy valamelyik nagy tulajdonosunk úgy dönt, hogy fölajánl részvényeket a saját tulajdonából ugye a többi befektető felé, akkor mivel már benn vagyunk a tőzsdén, ez viszonylag gyorsan és rugalmasan megvalósíthatóvá válik. Úgyhogy ha lehet azt mondani, akkor mi ebben az esetben egy ilyen több lépcsős folyamatnak az első lépcsőfokát fogjuk megtenni ezzel a technikai listázással.
Hogy kell elképzelnie ezt az készítő folyamatot a hallgatóknak? Mennyi időt vett ez igénybe, illetve van-e már egy konkrét időpont, amikor várható a technikai listázás?
Mi eredetileg már 2022-ben tőzsdére szerettünk volna lépni, tehát 2021-ben ezt a folyamatot elindítottuk. és hát gyakorlatilag már elkészült a prospektusnak a tervezete, minden nagyon szépen és jól állt, amikor ugye kitört a háború, és emiatt azt a döntést kellett hozni, hogy felfüggesztjük ezt a folyamatot, elhalasztjuk a 2022-re tervezett tőzsdei bevezetést. Úgyhogy többször is foglalkoztunk ezzel, és akkor 22 év vége felé megszületett az a döntés, hogy a projektet újra élesítjük, újraindítjuk, kicsit más formában, tehát az a döntés született, hogy kifejezetten a technikai listázásra fókuszálunk, aminek pont az a, talán az előnye, hogy ott a piaci kondícióknak a hirtelen változása erre nincs annyira nagy hatással, vagy talán egyáltalán nincs hatással, és hát aztán a tavalyi évvégi döntés követően újraindult a folyamat, és ugye az április közgyűlésünk is meghozta a megfelelő döntést, és mi úgy tervezzük, hogy ez reményénk szerint még a nyáron meg fog történni ez a tőzsdei bevezetés.
És mennyire vannak kikristályosodott tervek arra vonatkozóan, hogy a technikai listázást követően milyen további lépésekre lehet számítani a BÉG-től, esetleg várható-e nyilvános részvénykibocsátás, vagy ahogy említetted, a tőkeemelés egy opció. És hogyha igen, akkor van-e már esetleg elképzelés arról, hogyha lesz tőkeemelés, azt mire fordítja majd a vállalat, milyen irányba fejlődne tovább? Ugye a nemzetközi tendenciákban számos példát látunk, akár a konszolidációra, vagy a tőzsdei működéshez szorosan kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenységre, illetve azzal kapcsolatos akvizíciókra.
Egy tájékoztató jóvágyas folyamatában vagyunk, és erre fókuszálunk teljes mértékben, erre az első lépcsőfokra, hogy ezt megvalósítsuk. Úgyhogy a jövőbeni tervek most nem képezik részét ennek a fázisnak, úgyhogy ilyen, bár potenciális lehetőségként ugye ott vannak, ahogy említettem, hogy a jövőben ilyenek történnek, de erről semmilyen konkrét döntés nincsen. Most arra fókuszálunk, hogy ez a technikai bevezetés ez megvalósuljon.
Hogyha már tőzsde és a befektetők is biztos, hogy hallgatják a műsorunkat, egy kicsit próbáljunk nekik azért a kedvet csinálni ahhoz, hogy miért érdemes egyébként hosszú távon például a budapesti értéktőzsdébe majd befektetni. Gondolok itt arra, hogy a profitabilitásra milyen tényezők hatnak, a növekedés kapcsán mi az, ami számotokra fontos lehet. Azt azért szerintem elárulhatjuk, hogy tavaly egy rekordévet zárt a BÉG, egy nagyon eredményes évet zárt 2022-ben. Várjátok-e ennek a folytatását?
Igen, tehát a tavalyi évünk 22-es évet zártuk le ugye egy áprilisi közgyűlésen, tehát tényleg egy sikeres évről számolhattunk be, ugye az árbevételünk az mindenkori rekordon volt a BÉG 1990-től számított történetében, és hát az EBITDA-nk is az elmúlt 10 évnek a legjobb eredménye volt, úgyhogy tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy egy jó éve volt 2022-ben a tőzsdének. Ugye emögött több faktor is volt, például ugye hatalmas volatilitás volt a piacon tavaly, márciusban voltak 70 milliárdos napjaink is, kereskedési napjaink is, de az egész első fél évnek az átlagos kereskedési volumene a részvénypiacon az a napi átlag az meghaladta a 20 milliárd forintot. Aztán a második fél év az már egy kicsit máshogy nézett ki, tehát ilyen szempontból a volatilitás ugye lecsengett, és az már egy teljesen más képet mutatott, de átlagban is az még mindig egy 14 milliárd forint fölötti átlagforgalmat bonyolítottak a befektetők a részvénypiacon a tavalyi évben, tehát ilyen szempontból jó évünk volt. Sok új kibocsátó lépett a piacra, 14 új részvénybevezetés volt a tavalyi évben, ami szintén egy közel rekord év, 1999-ben volt csak ennél több a BÉG újkörén története során, tehát ez is ilyen szempontból is egy jó évünk volt, és nagyon sok kötvény is a piacra került, úgyhogy a kibocsátói oldal is nagyon erős volt a tavalyi évben, és az adatértékesítési bevételeink is jól alakultak, tehát ez a három fő üzletága van egyébként a tőzsdének, és mind a három a tavalyi évben az kiválóan teljesített. De arra kérdése, hogy kinek lehet ez egy érdekes befektetés, én azt gondolom, hogy a pénzügyi eredmények mellett mindig fontos az is, hogy értsük, hogy a társadalmi a stratégiája, mik az értékei, esetleg az szimpatikus, hogy tudunk azzal azonosulni. Ugye ennek kapcsán azt tudom mondani, hogy a BÉG-nek a stratégiájának a legfontosabb eleme az, hogy a hazai tőkepiacot azt fejlessze. Tehát itt egy ökoszisztémának egy fontos központi szereplője a BÉG, ugye mint a kereskedési platform, és ahol ugye a bevezetések, új tőkeemelések meg tudnak valósulni, de itt szükség van tanácsadókra, pénzügyi tanácsadókra, bankokra, brókercégekre, befektetési alapokra, befektetőkre, és hát szükség van arra, hogy megfelelő mennyiségű tőke érje el ezeket a tőkeemelés iránt a tőzsdére igyekvő vállalatokat, úgyhogy mi próbáljuk ezt az ökoszisztémát fejleszteni évek óta, és talán a 22-es évnek az az eredménye, hogy 14 társaság lépett be a piacra, azt gondolom, hogy talán annak köszönhető, hogy itt elkezdett ez valamilyen szinten már működni, és talán ez a fokozatos erősödése az ökoszisztémának az mutat kedvező jeleket, hogyha ilyen óvatosan fogalmazhatok.
Hát egyrészt nagyon gratulálunk a 2022-es sikeres évhez a Budapesti Értéktőzsdének, illetve láttunk egy hírt is azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság fenntarthatósági szakosztályelnökének ismételten megválasztottak, úgyhogy ez is szeretnénk gratulálni. És az utolsó kérdésünk erre is vonatkozna, hogy egyébként mire terjed ki ennek a szakosztálynak a tevékenysége, illetve te, mint elnök ebben a szerepkörben milyen feladatkörökkel rendelkezel?
Én most harmadszor érte az a megtiszteltetés, hogy ennek a fenntarthatósági szakosztályának az elnökévé választottak. Alapvetően a közgazdasági társaság az egy nagyon fontos szervezet így a közgazdászoknak a körében Magyarországon. Több mint, ha jól emlékszem, talán 3000-nél is több tagja van, tehát 3000 közgazdász ennek tagja. A mi szakosztályunk, fenntarthatósági szakosztály több mint 300 taggal rendelkezik, tehát ez egy viszonylag aktív, nagy szakosztály. És hát ez is jelzi, hogy azért ez a téma ez érdekes a magyar szakemberek számára. A legfontos a célunk itt a fenntarthatósági szakosztályban, hogy egyfajta platformja legyen annak a témának. Beszélgetéseket, konferenciákat szervezünk, ahol meghívunk szakembereket. Például az elmúlt 3 évben összesen több mint 12 rendezvényünk volt, publikációk kapcsolódtak a szakosztály tagjai elnöksége részéről ebben a témában. Több mint 50 szakembernek adtunk lehetőséget, hogy beszéljen előadás vagy panelbeszélgetés részéről. És hát most már ugye a COVID-nak az egyik pozitív hatása volt, hogy minden digitalizálunk, fölkerülnek ezek az anyagok az internetre, és visszanézhetők, visszahallgathatók, és szerencsére így sok ezer emberhez jutottak el ezek az értékes gondolatok itt a fenntarthatóság témája kapcsán. És hát ezt a tevékenységet szeretnénk folytatni, hogy a szakmai párbeszédnek, közbeszédnek ez egy témája lehessen, és ennek érdekében fogunk szervezni mindenféle érdekes eseményt a jövőben is.
Akkor sikerült a fenntarthatóságnak több aspektusát is körbejárnunk. Nagyon köszönjük a beszélgetést Végrihárnak, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójának, és szép hétvégét
tovább. Köszönöm szépen. Kívánunk.
Ennyi fért műsorunkba a mai napon. Kérjük, ne felejtsék el, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Kellemes hétvégét kívánunk!